Kedves hallgatóink, Fejes István református püspök halálának 110. évfordulójára szervezett konferenciát a Sátoralja Újhelyi Református Egyházközség. Fejes István 1865-től 1910-ig volt Sátoralja Újhelyi lelkész, 1910-től 1913-ig a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke. Újhelyi évei alatt a városi közösség meghatározó tagja volt, részt vett a kulturális és közéletben, verseket írt, fordított, publikált, megírta az egyházközség történetét és más vallástörténeti munkákat is. Kiváló szónok volt, szívesen olvasta fel verseit társadalmi eseményeken is. A konferencián készült összeállítás első részét hallják a következő percekben, kedves hallgatóink. Elsőként Dezső Attila, Sátoralja Újhelyi lelkipásztor beszél az ünnepi alkalomról. A riporter Jászter Beáta.
Amikor az egyházközségnek a missziói munkatervét készítettük Bajusz János missziói gónok úrral, aki a Zempléni Református Egyházmegye főgónoka is, akkor ő hívta fel a figyelmünket arra, hogy Fejes István püspök úr halálának most a 110. évfordulója lesz december 1-én, és akkor, mivel én magam is nagyon szeretem a történelmet, nyitott ajtókat döngetett, úgyhogy rögtön ezt el is döntöttük, presbitérium elfogadta, és hát nem szerettünk volna egy ilyen hatalmas nagy konferenciát, bár megtehet volna, hanem inkább azt szerettük volna, hogy a városban lakó gyülekezeti tagok, a református iskolának a diákjai vegyenek ezen részt, tehát természetesen meghívtunk lelkipásztorokat is, de mivel december 1-e jelen pillanatban péntekre esik, ezért mindenki a maga elfoglaltságától adódóan nem tud ezen az alkalmon részt venni, ezért különösen is hálás vagyok az Európa Rádiónak is, hogy lesznek alkalmak, foszlányok, amelyekről értesülhetnek azok is, akik nem voltak itt. A program ma reggel 8 óra 15-kor kezdődött, ahol a Fejes kriptánál a család, illetve a református egyházközség nevében egy-egy koszorút helyeztünk el. A 90. Zsoltárt énekeltük, illetve a feltámadás evangéliumát mondtuk el, valamint minden keresztények egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást, és egy hitvalló énekkel zártuk, tudom, az én megváltóm él. És aztán innétől kezdve visszajöttünk magába a templomba, ahol Fejes István püspök úr is oly sokszor prédikált. Hallhattuk, hogy nem is olyan kevés évet volt itt, és hát nagyon szerették az ő szolgálatait. És akkor itt Fejes Klára, nagytiszteletű asszony hirdette az igét a Jelenések könyve 3:20-ból, ahol az Úr Jézus adventi nagy üzenete, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, aki meghallja az én hangomat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok és én velem. Egy nagyon komoly ébresztő ige hirdetést hallhattunk. A Fejes István református vegyeskar ekkor kezdte el énekelni püspök úrnak azt az énekét, amelyik talán az egész reformátusságban annyira ismert. Számomra ez egy novum volt most itt, amit megtudtam a konferencián. Az unoka beszélt arról, hogy amikor Fejes István püspök úrnak meghalt a lánya, a gyermeke, akkor írta ezt az éneket. Na most ebből valamit éreztünk már a kórus próbákon, hiszen valahogy a szövege adja magát, tehát olyan, mintha mindig valaki más-más szólalna meg, ahogy felordít, felsír a lélek, hogy egyedül reményem, ó Isten, csak te vagy, amikor elveszítjük a gyerekünket. Azt gondolom, hogy annál fájdalmasabb, szívettépőbb dolog nincs, és aztán megszólal, hogy ha e földön elvesztem szerelmem tárgyait, maradjon meg mellettem kegyelmed és a hit, tehát hogy egy Istenbe kapaszkodó családnak az újabb és újabb hangjai szólalnak meg, és megszólal benne a lelkész, és aztán mint egy hitvallásként és imádságként az egész gyász gyülekezet, hogy az árvát el ne hagyd. Tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon szerettük volna ezt visszaadni, ezt a fajta lelkületét ennek az éneknek, ezért a Fejes István vegyeskar most úgy döntött, hogy mint ahogyan a régi görögök, mint egy ilyen hanggal kísérték a szólistákat, és akkor szólistákon keresztül szólaltattuk meg az éppen fájdalomban lévő édesapát, édesanyát, testvért, lelkipásztort, és aztán együtt énekeltük az imádságot. Rózsa Laci bácsi mondott egy nagyon megható verset, és aztán jöttünk ide át a Petőfi utca 6 szám alatti gyülekezeti házunkba, ahol 3 nagyon értékes előadást hallhatunk, ebből már 2 megtörtént, és a harmadik az még most érkezik. Az első dr. Csorba Csaba tartotta Fejes István életútjának bizonyos szempontjait sorra véve, nagyon érdekes információkat tudhatunk meg nagyobb kontextusban. Aztán Godzsák Attila egy nagyon-nagyon impulzív és nagyon-nagyon komoly előadást tartott nekünk. Nagy külön köszönjük a fényképeket és azt a, nem is tudom, azt a hangulatot, amit ezzel keltett, hogy az ember azt érzi, hogy jó itt új helyben lenni, és hogy annyira fantasztikus minden. És most még következik dr. Dienes Dénes professzor úrnak az előadása, aki Fejes Istvánról, mint református lelkipásztorról, egyházkormányzóról és az ő munkásságáról fog majd beszélni.
A konferencián jelen voltak Fejes István leszármazottai is, akik a kiváló történészi előadásokat személyes élményeikkel egészítették ki. Ezekből kirajzolódott az egyház, a hívek, a tanítás, az irodalom, a tudomány és Sátoraljaújhely felé elkötelezett ember portréja. Benkőni Fejes Katalin, Fejes István dédunokája arról beszélt rádiunknak, hogy hol élnek még leszármazottak, és milyen nagy szeretettel őrzik a lelkipásztor püspök emlékét.
Az én családom, mi Török Bálinton lakunk. 2 testvérem volt, ők sajnos már elmentek, a bátyám fiatalon, a nővérem viszont ebben az évben halt meg, ő Debrecenbe élt, mi Török Bálinton. Tehát egyenes ági leszármazott a püspök úrnak, csak mi voltunk, vagy mi vagyunk, inkább jelen időben mondom. Azon kívül Budapesten él egy Fejes család, 4 nemzedék, és ott vannak férfiak és fejes nevűek. A legidősebb Kálmán, ő 90 éves, a fia olyan 60 körül, és unokák és dédunokák is vannak, úgyhogy ott egy ilyen nagyon kiterjedt család van. Ők főleg Budapesten élnek, meg a Balaton környékén. Aztán nem régen derült ki az, hogy Miskolc Perecesen a lelkésznő, Fejes Lilla, ő is a rokonsághoz tartozik, és hát a lelkésznő, aki az istentiszteletet tartotta, az áhítatot, a Klárika, ő is rokon. De egyébként vannak mások is, mert a püspök úrék 9 voltak testvérek, igaz, hogy fiú testvére csak egy volt, de a lányoknak vannak leszármazottai Ladmócon, ott van egy család, akikkel tartjuk a kapcsolatot, mikor ellátogattunk oda, akkor megtaláltuk őket, és nagyon kedvesek, és tartjuk a kapcsolatot velük is. Azon kívül a Marosi Antal, aki hát elég ismert riporter, ő valószínűleg ő is rokon, ő a Fejes Máriának a leszármazotta lehet, aki a legidősebb nővére volt a püspök úrnak. A Ladmóciak azok viszont a második nővérének, a Fejes Katalinnak, akitől én is örököltem a nevemet, ő neki a leszármazottai. A családban nagyon sokra értékeljük, nagyon szeretjük őt, és foglalkozunk, olvassuk a költeményeit. Itt, amiket kiállítottam, vagy elhoztam, én rendeztem össze, így időrendi sorrendben, tehát a verseit ismerjük és szeretjük. Azon kívül a családfakutatásnál Hát ő volt az a személy, akitől indultam, és akkor visszafele időbe, és minden irányba, oldalirányba is, és a családfát igyekeztem kideríteni. Az édesapja egyébként nem tudom mennyire ismert, ő Fejes Sámuel, ő legenyém volt lelkész. Bocsánat, először itt Sátoraljóújhelyben volt segédlelkész, és amikor megnősült, akkor került először Szőlőskére, aztán Legenyére, ott született a gyerekeinek a nagy része, és később került Ladmócra, ott még születtek ketten. Ja, és ez fontos, hogy a legfiatalabb húga, a Teréznek, a Horkai János volt a férje, aki szintén egy nagyon ismert, ha jól emlékszem, sárospataki lelkész volt, és ott is egy terebélyes családfa van, sok leszármazottal. És egy könyv is van, ami egy könyve, egy Nobilitás című könyve, a családfa, amit összeszedtem, az benne van, így leírásos alapon, a pontos anyakönyvi számokkal és pontos adatokkal, csak amióta az megjelent, már sok mindent kiderítettem, úgyhogy saját példányomban sok ilyen kézírásos javítgatás és hozzáfűzés van.
Fejes István személyében egy nagyon különleges életútról beszélhetünk, hiszen több minőségében is tisztelhette és szerethette őt ennek a városnak a közönsége és közössége. Kezdjük az elejéről, és haladunk a legerősebb és legnagyobb személyiség jegye felé. Elsőként beszéljünk a költőről, műfordítóról.
Nagyon fiatalon nem csak, hogy írt költeményeket, mert az bárki megteheti, aztán a minősége az meg vagy ilyen, vagy olyan, de nagyon fiatalon meg is jelentek akár országos lapokban is költeményei, sőt, még jócskán 30 éves kora előtt önálló kötete is, nem is egy, megjelent. Sok mindenről tudott írni. Most azt gondolnánk elsőre, hogy egy pap, ő istenes verseket ír csak, de nem, ő a világ minden dolgáról tudott írni. A Sátoraljóújhelyi Kőszínház felavatására is írt verset. De hogy egy nagyon kései és teljesen más témájú verset hozzák fel, a Titanic katasztrófájáról is írt egy verset, melyet később meg is zenésítettek, tehát igazán elismert költemény volt. Több olyan kötete jelent meg, melyek címe olyanokra utal, hogy összes, azonban a lapokból, újságokból összegyűjthetünk akár 150 verset is, amik nincsenek benne az összes költemények című kötetekbe, szóval nagyon termékeny költő volt, de ezen kívül fordított is, műfordító is volt, fordított Shakespeare-t, Horációt, vagy akár Byront is, és abszolút elismert, sőt, sok műnél első fordító volt. Ugye vannak művek, amelyeket többen is lefordítanak, de sok műfordítása novum volt a részéről.
Beszéljünk róla, mint tankönyvíróról, tankönyvszerzőről, még akkor is, ha álnéven adta ki ezeket.
Mikor az állam a tankönyvkiadást igyekezett egy erős versenyhelyzetbe hozni, akkor kicsit meggyengültek a régióban a Sárospataki Református Kollégium ilyen irányú pozíciói, ezzel létrehoztak egy társulatot, a Sárospataki Irodalmi Kört, mely igyekezett sok modern tankönyvet létrehozni, és ő maga is írt tankönyveket, dr. Kerényi Ede álnéven, hogy ne lehessen az ő lelkészi működésével feltétlenül kapcsolatba hozni ezeket a történelmi tankönyveket, és hát nem is véletlen, hogy történelmi tankönyvek, hiszen történészként, kutató történészként is működött, megírta egyház községének a történetét 1522-től a saját koráig, 1898-ig, mikor befejezte a kéziratot, amelyhez levéltári kutatások is kellettek egyik oldalról, másik oldalról pedig, hogy saját korának is egy krónikása legyen, hogy lejegyezze a későbbieknek, mi nekünk, azokat, amik történtek az ő idején.
Nagyon fontos közszereplő volt, közéleti ember volt, aki a különböző civil szervezetekben, egyesületekben is olyan tagságot és olyan szerepet vállalt, amellyel meghatározta ennek a közösségnek, ennek a városnak az életét, fejlődését.
Pontosan, hát a Kazinczy kör alelnöki pozíciója kapcsán is hatalmas, úgymond kultúrapártoló és művészettámogató tevékenységet fejtett ki, de ezen kívül még nagyon-nagyon sok egyesületnek tagja volt, több tanúgyi bizottságnak tagja volt, felolvasó esteket tartott saját költeményeiből, mert kiváló szónok volt, ezért idézőjelben kihozták a szószékről, és városi rendezvényeken is felkérték, hogy tartson beszédeket nagyon sok esetben, vagy szavaljon saját költeményeket, vagy esetleg más költeményét, hiszen a szavaló tanítói, előadói kvalitásai is igencsak magasak és elismertek voltak, így említettem, hogy az újhelyi első kőtemplom avatására verset írt. Ezt el is szavalta az avató ünnepségen, egy közkedvelt, mindenki által szeretett arca volt a városnak.
Beszéljünk a legfontosabbról, arról, hogy ő a református gyülekezet pásztora volt, és református lelkipásztorként pedig püspökké választották. Ez a legmagasabb és számunkra legfontosabb minősége.
Pontosan, ez amiről elsősorban ismeretes az ő személye. Ő nagyon sokáig, 4 évtizedig volt lelkipásztori csátoralja Újhelyben, nagyon megszerette ezt a közösséget, a közösség őt szintén nagyon megszerette. Ebben a korban nem beszélünk arról, hogy hittérítők, de ő mégis növelni tudta folyamatosan a templomban ülőknek a létszámát, hiszen élvezett volt hallgatni az ő hasznos lelkünknek és eszünknek is fontos táplálék. Ugye manapság ennek megint nagy aktualitása van, a énekeskönyvreform. Ebbe is hatalmas szerepe volt, tehát országosan is egy nagyon fontos református pap volt, és ezeknek köszönhető, hogy püspökké nevezték ki tulajdonképpen, és mikor püspök lett, akkor felajánlották neki, hogy menjen Miskolcra, hiszen az korábban is püspöki székhely volt, elődei is ott voltak, de ő mondta, hogy nem, ő annyira szereti a saját egyházközségét, annyira szereti Sátoralja, Újhelyt és Zemplént, hogy nem megy el innen, és így, hogy csak röpke időre is, hiszen 1910-ben lett püspök, és 13. december elején el is hunyt, de mégiscsak püspöki székhelyét tette Sátoralja, Újhelyt azáltal, hogy ő itt rendezte be püspöki rezidenciáját.
Dr. Dienes Dénes professzor úr, a konferencián, amely Fejes István halálának 110. évfordulójára lett összehívva, Fejes Istvánról, mint lelkipásztorról beszélt. Azt mondta professzor úr a legelső mondatában, hogy nem is készült lelkipásztornak.
Annak ellenére nem készült annak, hogy elvileg egyenes útja vezetett volna oda, lévén, hogy lelkész családból származott, 7 gyermekes lelkész családból, és az anyagi körülményeik nyilvánvalóan nem tették lehetővé, hogy ő mondjuk olyan tanulmányokat folytasson, amely nem egyházi keretek között folyik. Ezért egyenes út vezetett a Sárospataki Református Kollégiumba, és hogyha megnézzük a kornak a lelkészi társadalmát, akkor vagy lelkész gyerekek, vagy tanító gyerekek a lelkipásztorok. Ő mégis egy másik utat választott.
Mert hogy volt az életének egy olyan szála, vagy olyan szelete, amely az irodalom iránti szeretetéről tanúskodott. Valójában ő a tanársága mellett azért költő irodalmár szeretett volna lenni?
Ez minden bizonnyal a tanulmányi évek során alakult ki. Akkor Patakon egyébként már, ha a gimnáziumi esztendőket nézzük, akkor is egy erőteljes orientáció volt az irodalom felé. Már megszületett az önálló irodalomtörténeti tanszék az iskolában, és ugye az önképzőkört pedig nem kisebb személyiségek hozták létre, mint Erdélyi János a tanulmányi évek során, vagy mint Szemere Beltalan. A 30-as években még Kölcsey Ferenccel is leveleztek. Tehát a pataki diák, akiben volt valamiféle affinitás, nagyon magas színvonalon találkozott az irodalom tudománnyal, ebbe bele kell érteni a klasszikusokat is, és nagy figyelemmel voltak a kortárs magyar irodalomra. És ami nagyon érdekes, hogy az angol szász irodalomra. Érdekes módon, hogy természetesen ismerték a német irodalomnak is a gyümölcseit, de valamiként nagyon nyitottak voltak az angol szász irodalom felé, és ezért autodidakta módon megtanultak angolul, mint ő is például, Fejes István is. És itt nyilvánvalóan a Erdélyi Jánosnak, mint tanárnak a döntő befolyását kell sejteni emögött, a lépés mögött, hogy ő megszakította 1857-ben a tanulmányait, és tanári pályára lépett, és később néhány éven keresztül igen szisztematikusan kereste a kapcsolatot a magyar irodalomnak a legjobbjaival, ezért aztán a tanári munkásságát is megszakítva elment Budapestre tanulni, az akkor frissen nyílt protestáns főiskolára, Pestre, és hát ott valóban mondjuk Tali Kálmánnak évfolyamtársa volt, és hát később is levelező partnere. Tehát olyan személyiségekkel találkozott, akik hatottak is rá, és úgy vélte, hogy neki is itt van a helye, mondjuk úgy, hogy a magyar irodalomnak az első vonalában.
Mi törte meg ezt a karriert, vagy ezt a vágyat?
A vágyat nem ölte meg soha semmi, hiszen élete végéig verselt, vagy műfordítással foglalkozott, még Shakespeare-t is fordított. Hát Arany János bírálta a költészetét, és valószínűleg, hogy el kell hinnünk Aranynak, hogy nem volt olyan átütő ereje a költészetének, amivel ő mondjuk újat tudott volna mondani. Arany azt bírálta, hogy valójában nincs költői mondani valója. Tehát valószínűleg nem volt egyéni hangja, hanem nem akarom ezt a szót használni, hogy epigon volt, de talán nem tudott kialakítani egy olyan fajta sajátos hangot, ami csak az övé volt. És lehet, hogy esztétikailag szépek azok a gondolatok, amelyek megjelennek a szövegeiben, de igazából nem szólították meg az olvasót, legalábbis Arany így látta.
Az Isten tervében valószínűleg úgy szerepelt Fejes István, hogy lelkipásztor lesz és püspök lesz, és ez is lett az ő útja, Sátorai a új helyre került. Azt mondta professzor úr, nem volt egyszerű az itteni élete, az itteni berendezkedése, egyáltalán a lelkészi működése. Miért?
48 évig lett azután lelkipásztor fura módon, ha nem is akart lenni, ugye? Hát azért van egy útja a lelkipásztorságnak mindig. És ez a 19. században is megvolt. Ahhoz, hogy valaki egy ilyen kiemelt helyre kerüljön, mint Sátorújhely, elvárás volt, hogy bizonyos teljesítményt már a lelkészi pályán felmutasson. Ő pedig úgy lett lelkipásztor, hogy még a lelkészi vizsgáját is külön eljárással tette le, mert nem volt lelkészi vizsgája az említett okoknál fogva. Ő ezt megtette, 3 hét különbséggel az első és a második lelkészi vizsgát letette, de nem volt segédlelkész, nem volt falusi lelkész, nem járta át a gyötrelmeit ennek a pályának, nem küzdött meg a falusi sárral, vagy azokkal az ellentmondásokkal, ami hát a pályán gyakran jelentkezik egy pályakezdő életében, hanem rögtön egy rangos gyülekezetet kapott. Na most ez annak volt köszönhető, hogy Dókus József, későbbi Zempléni Alispán, frissen megválasztott sátorújhelyi főgondnok, őt látta alkalmasnak a megüresedett újhelyi állás betöltésére, és hát ő egy magas presztízsű személyiség volt, és természetesen el is tudta érni, hogy újhelyi lelkipásztor lett Fejes István, és akkor ez ő automatikusan, ilyen reflexzerűen egy ilyen hidegség fogadta őt a lelkészi társadalomban, amit kemény munkával, egy másfél évtizedes kemény munkával megváltoztatott.
Nagyon megragadott egy mondat, amit professzor úr mondott az előadáson, hogy ő a szószékről is tanított. De azt gondolom, hogy ez a tanítás, ez olyan mélyen gyökerezett az emberek szívében, hogy talán ezért szerették ennyire, mert hogy tanította őket, és tanítókra van szükségünk.
Nagyon érdekes, hogy elvi vagy elméleti teológiai munkát nem ismerünk tőle. Ha van is esetleg lappang valahol, amivel nem találkoztam, biztos, hogy nem ez volt az életének a célkitűzése. Ő a szószéken is, vagy a lelkészi pályán is inkább megmaradt tanárnak. Tehát a beszédei, amiket közreadott, azok formailag nagyon magas színvonalú szövegek, tényleg irodalmi igényű szövegek, és inkább az életeszményt célozzák, a magasabb rendű életet. Úgy lehetsz boldog, hogyha arra törekszel, hogy etikailag is színvonalas módon élj. Tehát didaktikus beszédek ezek, de olyan módon, hogy azok elértek a hallgatóság felé. Nagyon népszerű volt, mint szónok, mint aki beszédet mond, tehát ilyen értelemben nem utasította őt el a gyülekezet, bár nem teológiai megalapozottságúak ezek a szövegek, hanem sokkal inkább etikai megalapozottságúak.
Mi volt az a legnagyobb erő, vagy az a legnagyobb jó tétemény, amit ő a lelkipásztori működése alatt itt Sátorai a Újhelyen elért, és ami miatt a mai napig emlegetik az ő nevét?
Végül is azzal hatott, ami szeretett volna lenni, tehát a költészettel hatott, de a költészetnek egy sajátos formájával hatott, az énekeivel. Érdekes, hogy ezek az énekek, vagy ezeknek az énekeknek a stílus jegyei a korai, a diákkori költészetében már jelentkeznek, és az ember olvas egy ilyen versét, akkor olyan, mint egy népkölteményt olvasna. Nyilván ezt hozta magával otthonról, az empléni tájból, az empléni környezetből, esetleg tudatosan is tanulmányozhatta, hiszen azt jól tudjuk, hogy Erdély János, amikor az első népdal gyűjteményét közzétette, akkor ráírta a borítóra, hogy Pataki diákok segítségével gyűjtötte, tehát minden valószínűség szerint ő maga is részt vett ebben a népdal gyűjtemény összeállításában. Szóval jól ismerte ezt a nyelvet, és ugyanakkor jól ismerte azokat, akik majd énekelni fogják ezeket a szövegeket. Vagyis hát a magyar református néplelket. És az a világ szólal meg, ahogy ők gondolkoztak, ahogy otthon énekeltek, ahogy otthon beszéltek, amilyen képeket használtak, amilyen hasonlatokkal, magyarázatokat fűztek a dolgaikhoz, ugyanazok tűnnek elő, de valamiként mégis ilyen egzisztenciálisan fontos szövegek, tehát hogy mi, például mi marad utánunk ebben az életben, vagy ebben a világban, mi az, ami az élet folyamán, amire támaszkodni lehet, amiben kapaszkodni lehet. Tehát egy nagyon érdekes, nem csak szórakoztató szövegek ezek, hanem egyfajta olyan üzenetek is, amelyek az élet szemléletet formálják. És ezek nagyon, ahogy a fiatalok mondják, bejöttek, mert hát egy nemzedéken belül fejből fújták ezeket az énekeket. Ennek az énekeskönyvnek, amely a két világháború között élt a református egyházban 1948-ig, a legnépszerűbb darabjai az ő énekei voltak.
Kedves hallgatóink, Fejes István református püspök halálának 110. évfordulójára szervezett konferenciát a Sátor Alja Újhelyi Református Egyházközség, az ott készített összeállítás második részét hallották, a riporter Jászter Beáta volt.